Szeretettel köszöntök mindenkit, és hogy hallottátok, ugye én tolmácskodom a gyülekezetben, úgyhogy most állok itt először ennél a pulpitusnál, az én helyem mindig ott van, úgyhogy ennek megfelelően meg is vagyok szeppenve. A héten, amikor említettem az öcsémnek, hogy itt fogok beszélni, és hogy mennyire izgulok, és úgy gondolom, hogy össze-vissza fogok hadobálni, és üveges tekintettel fogtok rám nézni, és azt kérdezitek, hogy ez a nő mit keres itt elől, nagyon meg leszek érdve. Erre azt mondta az öcsém bátorításként, csak sminkeld ki magad rendesen, és azt majd elnézegetik. Úgyhogy ez volt a családi támogatás. Bemutattam a családomat, mondtam, köszönöm szépen, mondtam, még sok ilyenje van, sok ilyen bátorított tud nekem mondani. Akkor említettem a témát, hogy erőtlenségben rejlő szépség, azt mondta, ha ez férfi konferencia lenne, akkor a címe az lenne, csúnya vagyok, de erős. Úgyhogy hát ilyen családi háttérből jövök, bepillantást engedtem nektek, de szeretnék nektek bemutatkozni, és egy picit talán rendhagyó módon. Az arcomat ugye sokan ismerik, meg hát sokan gondolják, hogy ismernek, mert itt állok elől, de van olyan részem, amit nem. És ebbe szeretnék egy kis bepillantást engedni, ami kicsit az alapja lesz annak, amiről ma beszélni fogok. Ha nálatok van a Bibliátok, akkor a János Evangélium a 11. részhez lapozzatok, mert megmutatta Isten nekem, hogy van a Bibliában egy nő, aki pont olyan, mint én. És ezt nagy meglepetéssel tapasztaltam. A 11. részben Mária és Márta történetét olvassuk, ugye Lázár feltámasztása, ez a rész címe, ez a csoda, amit megtörténik. De valami nagyon érdekes dolog is el van itt rejtve, amit pont itt Vajtán értettem meg, Ben Márkinak egyik üzenete alatt, ott ültem valahol a sorok között, és ő erről a részről beszélt, Mártáról és Máriáról, és egyszer csak egy teljesen másik üzenetet kezdtem el megérteni, miközben ő beszélt. Elkezdtem olvasni, ugye a történetet, nem fogom az egész részt átvenni, csak Mártára szeretnék koncentrálni, mert én Márta vagyok, tehát én abszolút be tudom helyettesíteni a nevemet ide. Ugye arról van szó ebben a történetben, hogy Jézus megkapja azt a hírt, hogy Lázár beteg, de még elidőzik egy ideig ott, ahol van, és csak később megy oda a Mártához, Máriához és Lázárhoz, amikor már Lázár meghalt. És ugye ezt a nővérek, Márta és Mária nagyon nehezen viselte, mi is ezt tettük ugye volna, és amikor meghallják, hogy megérkezik, késve ugyan, de megérkezik Jézus, akkor Márta az, aki kiszalad Jézus elé, és a következőt mondja neki. Uram, ha itt lettél volna, nem halt volna meg a testvérem, de most is tudom, hogy amit csak kérsz, Istentől megadja neked. Egyből éreztem Mártának azt, hogy nagyon ki van akadva Jézusra, de meg akarja tartani a tiszteletet. Rögtön éreztem magamat benne, hogy próbálja egy picit manipulálni, és azt mondja, meghalt a testvérem, nagyon haragszom rám, de tudom, hogy amit csak kérsz Istentől, megadja neked, úgyhogy légy szíves, kérd, és támasz föl. Tehát csak egy picit így nyomást gyakorlok rá, de légy szíves, tedd meg, ami a dolgod. Jézus azt mondja neki, feltámad a testvéred. Márta így válaszol. Tudom, hogy feltámad a feltámadáskor, az utolsó napon. Márta válasza, a teológiát ismerem, köszönöm, rendben van, de valamit azért tenni kéne, tehát ez így nem elég. Jézus azt mondja, ha teológiát akarsz, akkor teológiát kapsz. Azt mondja neki, én vagyok a feltámadás és az élet. Aki hisz én bennem, ha meghal is él. És mindenki, aki él és hisz én bennem, soha meg nem hal. Hiszed-e ezt? Jó adag teológiát kap, van mind gondolkodni. Mártának megvan a válasza. Igen, Uram, én hiszem, hogy te vagy a Krisztus, az Isten fia, akinek el kellett jönni a világra. Ismét megvallja a hitét, de ettől még érezzük, hogy nincs nagyon megoldódva a helyzet, attól még az ő fájdalma ott van, és az ő kérése Jézus felé, de azt valahogy arra nem kapott választ. Erre mit csinál? Elszalad a testvéréhez, és titokban, ugye a testvére tudjuk ott van a házban, ahol siratja a többiekkel együtt a Lázárt, és titokban szól neki, hogy itt van Jézus, és téged hivat. Sehol nem olvassuk, hogy Jézus mondta volna, hogy hivatja Máriát. Itt már éreztem, hogy ez megint én vagyok, ez olyan, mintha én lennék. Rendezkedem, szervezkedem, azt akarom, hogy Máriának jó legyen, csendben szólok, és mi lesz a vége? Mária feláll, És erre mindenki észreveszi, hogy ő feláll, tehát mindenki kivonul. Pont az történt, amit nem akartam, csak Máriát akartam kivinni, erre mindenki megjelenik. És a döbbenet számomra, hogy olvastam tovább a történetet, az volt, amikor Mária oda megy ugyanúgy Jézushoz, ugyanazt csinálja, mint a testvére. Azt mondja neki, döbbenet volt számomra, azt mondja, Uram, ha itt lettél volna, nem halt volna meg a testvérem. Ugyanazt a mondatot mondja, mint Márta. És leborul a lábához. És arra gondoltam, hát ez az. Én nem borulnék le. Én ki lennék akadva, és számon kérném tőle, hogy miért nem csinált már valamit. Mária meg rögtön tudja, mi a dolga. Ő rögtön oda borul lába elé. És mi Jézus válasza? Jézus meglátja, hogy sír, és megindul a lelkében. És így olvastam, és arra gondoltam, szuper. Hát én ezt nem tudnám elérni nála. Én rögtön teológiával megyek, én rögtön a megoldást akarom, egyből választ, Mária meg csak odaadja az összes érzelmét, megmutatja, hogy mi van benne, nem manipulál, nem csinál semmit, csak odaadik a lába elé és sír. És arra gondoltam, hát ez nem én vagyok, ez nyilvánvaló, ez nekem soha nem fog sikerülni, én mindig egy Márta leszek. És ahogy így kezdtem már magam alatt megásni a síromat, és ez teljesen magam alá estem, hogy bezzeg a Mária, és én soha nem eszek Mária, mert én egy Márta vagyok, a Mária az, akit behelyeznek a sarokba, ő a gyönyörű virág, én meg a másik virág, aki mindig odaszól, hogy nem kaptam elég vizet, meg nem kapok elég napot. Nekem mindig van valami bajom, én mindig szervezkedni akarok. Én nem tudok ez a szelíd, csendes lélek lenni, aki csak úgy meghúzódik a háttérben, aki mindig tudja, hogy mit kell mondani, akin látszanak az érzései. Nem, én határozott vagyok, én tudom, mit akarok, én mások helyett is döntök, ha nem figyel oda, mindenkinek megszervezem az életét, mert én tudom, hogy mit kell csinálni. És itt van Márta, és látom, hogy ő is mindig a rossz részt választja. És teljesen így kezdtem magammal esni, amikor is visszalapoztam ennek a résznek az elejére. És akkor volt az, amikor a Pam arról beszélt, hogy nagyon érdekes ebben a történetben, hogy milyen sorrendben sorolja fel a testvéreket János. Hogy hol Máriát veszi előre, hol Lázárt, hol Mártát. Hol megnevezi az egyiket, hol csak testvérének hívja. És ekkor volt az, hogy a 5. verse tévedt a tekintetem, és ott azt mondja, hogy Jézus pedig szerette Mártát, és annak nővérét és Lázárt. És akkor tudtam, hogy ez az igevers nekem van leírva, hogy nem véletlenül írta így János, hogy Mártát szerette, és az ő testvérét is Lázárt. Mert ha ezt a történetet látom, nyilvánvaló, hogy Máriát szerette. Márta meg hát, hogy meg ott a tel volt, a csomag része a testvérek között, de hát őt is elviseljük. És mit mond az ige? Azt mondta, hogy Jézus szerette Mártát. És tudtam, hogy ez nekem szól. Hogy akármilyen vagyok, Jézus szeret engem. És ez a szeretet az, ami mindent megváltoztat. És nagyon érdekes, hogy megyünk tovább ebbe a történetbe. Ugye mindenki oda megy a sírhoz, feszült, csend és figyelem, mindenki várja, hogy Jézus mit fog tenni. És ki szólal meg ilyenkor? A mi Mártánk. Azt mondja az elhunyt nővére, Márta, Uram, már szaga van, hiszen negyednapos. Köszönjük. Hát ezt így tudtuk. Ezt mindenki tudja, de Mártának közbe kell szólni. Gondoltam, ezen már most csak mosolyogni tudok, mert tudom, hogy Jézus szeret. De valahol ez abszolút megértettem, szólni kell, igen. Mintha nem tudná más. Annyira tipikus, és valahogy annyira örültem, hogy én ott vagyok a Bibliában. Mert úgy gondolom, hogy ez egyfajta típusú nő. Vannak a Máriák, akik én mindig szerettem volna az lenni, csak mindig Márta voltam. De azt mondja az ige, hogy Jézus szerette Mártát. És így lapozzunk most az 1 Péter 3-hoz, ahhoz az igéhez, amit ma meg fogunk nézni. Azt szerettem volna, ha tudnátok azt, hogy kivel álltok szemben, hogy én egy Márta vagyok, és egy Mártának az, hogy szelíd és csendes lélek valaki, az egy nagyon nagy kihívás. És nagyon sok munka van mögötte, de ez a munka nem az enyém, hanem Istené. Nagyon sok munkája van bennem. És az a hihetetlen, hogy Isten nem spórolja meg az időt, nem spórolja meg a munkát, és soha nem fárad el. Mert ő hűséges, és azt a munkát, amit elkezdett bennünk, az be fogja fejezni. Tehát az 1 Péter 3, 3. verstől olvasom. Ékességük ne külsőséges legyen, hajuk fonogatása és arany felrakása, vagy drága ruhák felöltése, hanem a szívnek elrejtett embere, a szelíd és csendes lélek romondhatatlanságával, amely igen becses Isten előtt. Mert így ékesítették magukat egykor a szent asszonyok is, akik Istenben reménykedtek és engedelmeskedtek férjüknek, amint Sára is engedelmeskedett Ábrahámnak, és urának nevezte őt, akinek leányai lettetek, ha jót cselekedtek, és nem riadtok vissza semmiféle fenyegetéstől. Én nem igazán az ékességről szeretnék ma este beszélni, mert azt hiszem, azt valószínűleg mindannyian tudjuk, meg értjük, hogy itt nem arról beszél Péter, hogy abszolút ne tegyünk magunkra semmilyen ékszert, és abszolút ne fonjuk be a hajunkat, hanem ő ezzel állítja szembe, hogy nekünk mire kell figyelni. És mi az, ami fontos, mi az, ami Isten előtt kedves, és mi az, ami a romolhatatlanság. Mert ugye mindannyian tudjuk, ahogy az idő múlik, hogy a szépség az mulandó, és próbálunk utána kapni, de egy idő múlva már nincs mihez oda kapni, és akkor eltűnik az is, amiben addig minden energiát, meg értéket belefektettünk. Én úgy gondolom személy szerint, hogy minden nőnek az a személyes felelőssége, hogy tiszta és szép legyen. Mert mi így képviseljük Isten szépségét ebben a világban. Ha egy nő elhanyagolt, ha egy nő nem törődik magával, ha elhagyja magát, azzal nem Isten dicsőségét, nem Istennek szerez dicsőséget. Tehát ez az egyik elhívásunk, mint nő. Mert mi Isten szépségét képviseljük. De az, hogyha ezt túlzásba iszük, és minden erről szól, ugye Péter erről beszél, akkor abszolút nem jó helyen járunk. Hát azt mondja itt nekünk ez az ige, hogy a csendes és szelíd lélek. Én utána néztem annak, hogy a szelíd szó, amivel nekem ugye a legtöbb gondom van, ha lehet így fogalmazni, ez eredetileg a görögben a praus, a praus szó, ami azt jelenti, hogy erő kontroll alatt. Tehát valami kontrollált erő. Nem azt jelenti, hogy elhagyom magam, és semmit nem tudok magamtól tenni, és teljesen meg vagyok félemlítve, és tényleg a kis ujjamat se tudom mozdítani másnak a segítsége nélkül, hanem ez azt jelenti, hogy van bennem egy erő, ez a szelíd erő, amelyet én kontroll alatt tudok tartani. Én azáltal, hogy átadom Istennek. Miben nyilvánul meg, hogyha valaki szelíd és csendes? Azt mondja, hogy az ige, ahogy tovább megy, hogy akik ilyenek, azok Istenben reménykednek, és engedelmeskednek a férjüknek. Amikor én ezt olvastam, gondoltam, hát akkor ezt ki is pipáltuk, nekem ezzel nem is dolgozom, hát én nem vagyok férnél, nem kell engedelmeskednem, tehát akkor az se vonatkozik rám az összes többi, úgyhogy ez a szelíd és csendesleg majd akkor vonatkozik rám, ha én férnél leszek. Addig meg élek, mint Marci hevesen. De ez nem pont így van, ugyanis azt mondja, hogy Sárához hasonlít minket. Azt mondja, hogy Sára engedelmeskedett Ábrahámnak, és urának nevezte őt. Miért pont Sárát választja ki számunkra az összes asszony közül, akikről olvashatunk az Ószövetségben? Miért pont Sára az, akit példaként állít ebben a kontextusban nekünk? Én elolvastam Sára történetét még egyszer, és azt az érdekességet találtam, hogy Sáránál a tettei, azok sokkal beszédesebbek voltak, mint amiket mondott. Amikor megszólalt, egy kivételével, mindig inkább a kételkedés hangja hallatszódott tőle, valamint amikor ugye Ábrahámot rábeszélte arra, hogy Hágártól szülessen gyermeke, amikor beavatkozott Isten tervébe. De ami viszont tett, hogy ő végig kitartott a férje mellett, ő végig engedelmeskedett, ő elfogadta a férje Istentől kapott elhívását és látását, ő elment az ismeretlenbe, ott hagyta a szülőföldjét, és ő is várt az ígéretre. Attól függetlenül, hogy voltak gyenge pillanatai, ő is ugyanúgy várt Isten ígéretére. Ő is megküzdött azzal, hogy lehet, hogy ilyen idősen, amit Ábrahám is kérdezett, hogy lehet, hogy ilyen idősen majd nekem gyermekem lesz. Ő vágyott rá, de közben az ígéret is mindig ott levegett a szem előtt. És érdekes, hogy azt mondja, hogy urának nevezte őt, holott pont az ő esetében volt, hogy a férje kétszer is arra kérte, hogy a testvérének szólítsa. Hogy mások előtt azt mondja, hogy nem a férje. És ő ezt is hajlandó volt megtenni a férjének. És miért? Azért, mert nem félt semmiféle fenyegetéstől. És amikor ezt olvastam, arra gondoltam, mi az, hogy fenyegetés? Milyen fajta fenyegetéstől? És rájöttem, hogy itt Péter valami nagyon-nagyon fontosat fogalmazott meg, és nagyon beletalált a mi női lelkünkbe, hogy nem véletlenül nekünk írta ezt, hogy ne félj semmi fenyegetéstől, mert mikor nem reménykedek Istenbe, mikor nem tudok engedelmeskedni a férjemnek vagy Istennek, akkor, amikor attól félek, hogy bizonytalanság fog körülvenni engem, hogy nem megbízható az, akinek a döntését kell követnem. Egyszerűen attól félek, hogy én leszek a vesztes. Én ezt a saját életemben úgy tapasztaltam meg, és itt évekről van szó, hogy folyamatosan az volt bennem, ha én nem védem meg magam, akkor ki? Nekem erősnek és határozottnak kell lennem, nem szabad az érzelmeimet kimutatnom azért, mert nem szabad gyengének mutatkoznom. Mert ha gyengének mutatkozom, akkor én egyedül vagyok, és engem ki fognak használni. Nincs, aki megvédjen. És persze, igen, ott van Isten, és ő az én atyám, de amikor arról kell döntenem, hogy milyen munkahelyet választok, hogy a munkahelyen hogy állok ki magamért, a saját érdekeimért, hogy hogy vásárolok magamnak lakást, hogy hogyan költözök egy másik helyre. Tehát amikor az életvitelemmel kapcsolatos döntéseket hozom, akkor csak én vagyok. Akkor az, hogy csendes, meg szelíd, az nem működik. Hogyan lesz egy ilyen Mártából csendes és szelíd lélek? A megtöretés által. Isten az én életemben megengedett egy olyan időszakot, ami egy évig tartott, amikor teljesen elvitt az erőm végére, sehonnan és senkitől nem tudtam segítséget kapni. Úgy éreztem, hogy meghalok, és meg is haltam. Eltűnt az összes büszkeségem, és semmi lettem. A megtöretés idejét és módját nem mi találjuk ki magunknak, hanem azt Isten megengedi az életünkbe. Nagyon-nagyon nagy mélységen kellett átmennem ahhoz, kívülről nem feltétlenül látszódott ez, de belül szinte naponta meghaltam. És a legvégére eljutottam oda, hogy egy darab imát mondtam Istennek, azt mondtam, annyi volt az imám, hogy Jézus segíts. Minden kicsit olyan voltam, mint az a gyermek, aki fél a szülőtől, de közben meg tartozni is akar hozzá. Úgy éreztem, hogy nem tudok Istenbe bízni azért, amit megengedett az életemben, de mégis hozzá akarok tartozni. És annyi odáig csökkent le a hitem, hogy annyit tudtam mondani, hogy én azt látom a Bibliában, hogy Jézus senkit nem utasított vissza. Úgyhogy idejövök, és azt mondom, Jézus segíts. Ennyi volt az összimám. Semmi más nem tudtam mondani. El nem tudtam volna képzelni, hogy hogyan tud rajtam segíteni ebben az állapotban. Addigra már az összes A-tól Z-ig létező minden tervem elfogyott. Nem tudtam helyrehozni az életemet, nem tudtam megoldást találni, nem tudtam semmit megbeszélni magammal. Akkor már csak annyi volt, hogy Jézus valamit tegyél. Akkor még nem tudtam, hogy ez a megtöretés, ez a teljes megsemmisülés valójában az alapja lesz egy építkezésnek. Akkor még nem tudtam, hogy ebből fog születni az élet. Hogy a halál Istennel nem áll meg, hanem valami új születik. Soha nem hagy minket értelmetlenül szenvedni, soha nem hagy minket értelmetlenül meghalni. De az, hogy magunknak meg kell halni, az biztos. Azt nem tudjuk kikerülni. Én csak annyit tudtam, hogy meghaltam. És ez az egész megtöretés, ez az egész mélység és völgy egy vallomással ért véget, amikor azt mondtam Istennek, mindegy, mi történt, mindegy, hogy nincsen válasz a kérdéseimre, mindegy, hogy nem értem, hogy miért engedett ilyen szenvedésen átmenni, én akkor is bízni fogok benne. És ekkor volt az, ezt várta Isten, ekkor volt az, amikor elindult az építkezés. És egy nagyon érdekes, nem is úgy azt mondom, hogy érdekes, egy nagyon fontos utat mutatott meg az építkezésnek egy nagyon fontos módját. És igazából ez az az üzenet, amit szeretnék veletek megosztani, és ami nagyon régóta formálódik bennem, és nem hagy nyugodni. Ez pedig az imádság. Én több mint 20 éve járok Istennel, de olyan érzésem volt az elmúlt évben, hogy gyakorlatilag a nulláról kezdtem el megtanulni azt, hogy mit jelent imádkozni. Isten megmutatta nekem, hogy az egy év, ami volt a nyomorúság, az arról szólt, hogy az alapokat kellett újravetni. És az alap az a belévetett bizalom. Azt kellett megszilárdítani, és ha az már megvan, utána emelkedhet a fal. És jönni fog a sátán az építkezés során, és megpróbálja az építkezést késleltetni. De az alapot már nem tudja bántani. És tényleg ezt tapasztaltam, hogy az Istenbe vetett bizalmam már nem rengeti meg, mert azt a nagy csatát megvívtam, ami a bizalomról szólt. De az építkezés az hosszabb időt vesz igénybe. És itt szeretnék egy kicsit erről az imáról beszélni, mert ez fog minket visszavinni ahhoz az igeversez, amit olvastunk, ez a szelíd és csendes lélek, ez az erő, ami kontroll alatt van, ami ugyanúgy nektek is ott van, és bennetek is ott van. Hozott Isten az életembe egy olyan embert, aki imaharcos, és akinek a példáján keresztül megtanultam, megláttam azt, mit jelent imádkozni. Két nagyon sok mindenről lehetne beszélni, de két dolgot mutatott meg. Az egyik az, hogy bármi van, bármi történik, bármilyen helyzetbe kerülök, imádkozok. És soha nem hagyom abba. Ezt mondja Pál apostol is az Efézusiakhoz írt levél 6. rész 18. versében. Minden alkalommal, minden imádsággal és könyörgéssel imádkozzatok a lélek által. Ebben legyetek éberek minden álhatatossággal és könyörgéssel az összes szentekért. Minden alkalommal, minden imádsággal és könyörgéssel. Ebben legyetek álhatatosak. Ez az imádság, hogy ezt komolyan vegyem, és tényleg elkezdem használni, kicsit ahhoz tudom hasonlítani, mint egy testedzés. Pár hónappal ezelőtt elkezdtem futni, ami azt jelentette, hogy ezt is a nulláról kezdtem, mert nem szeretek futni alapvetően. De valahogy azt vettem észre, hogy ahogy ráveszem magam a futásra, és egyre többször lemegyek az edzőterembe, egyre inkább elkezd hiányozni, ha nem megyek. És sokszor keltem föl úgy reggel, hogy most ezt kihagyom. Most ez nem olyan fontos, majd holnap bepótolom, vagy holnap után. De rájöttem arra, hogy nem az érzések számítanak, azt félre kell tennem. Teljesen mindegy, hogy érzek, nem arra hallgatok, hanem arra, hogy egyszer már hoztam egy döntést. És a döntés az, hogy futni fogok. Valahogy így kezdődik az imával is, hogy eldöntöm, hogy imádkozni fogok. Mindegy, hogy mi történik körülöttem, mindegy, hogy éppen mi minden más tudnék helyette csinálni, én csak imádkozni fogok. Valaki megkérdezte tőlem, amikor erről beszéltem, azt hiszem egy házi csoporton, hogy de hát miről imádkozol? Mármint, hogyha olyan sokat imádkozol, akkor miről imádkozol? Mert hogy ő már elmondott mindenféle imát, hogy a családjáért, a gyermekéért, feleségéért, meg úgy összességre, szóval hogy ő már kimerítette a tárházat. És mondtam neki, hogy az ima úgy kezdődik, hogy előbb elkezded azokat mondani, amik fontosak neked, a kéréseidet. De aztán, ahogy egyre inkább belemész, Egyre inkább Isten lelke elkezd felhozni benne dolgokat, amiről beszélhetsz. És példaként én a sógornőmet hoztam, elnézést, aki itt ül. Hogyha például rá gondolok, akkor ugye mondhatom azt, hogy Istenem áld meg, legyél ott vele a munkahelyem, de én már előre imádkozom a meg nem született gyermekekért, akik majd az ő családjukba jönnek. És már azért imádkozom, hogy amikor majd ő, hogy a kisbaba akkor jöjjön, amikor jönnie kell. Amikor teherbe esik, egészséges legyen, a kisbaba egészséges legyen, simán menjen a szülés, legyen erejük, legyen bölcsességük a kisgyereket nevelni, és még sehol nincs, nem tudjuk mikor jön, de már előre imádkozok érte. Azt vettem észre ebben az elmúlt évben az imádság, amikor elkezdtem imádkozni, hogy a változások nem kívül kezdtek el zajlani. Nem azt vettem észre, hogy erre az imámra is jött válasz, arra az imámra is jött válasz, hanem azt vettem észre, hogy én kezdtem már belül változni. Azt vettem észre, hogy a legnagyobb csaták bennem dúltak, és a legnagyobb győzelmet azt itt belül tudtam elérni. Utaztam egyszer a metrón, és éppen nem voltam egy jó paszban. Megláttam egy fiatal párt, akik nagyon szerelmesek voltak egymásban. Ugye én hát elég régóta egyedülálló vagyok, és ki tudja még meddig leszek így, úgyhogy azért egy picit érzékenyen érintett, hogy bezzeg ezek a fiatalok, nekik már van társuk, bezzeg ők már ezt tapasztalják, nekem meg még mindig várnom kell. És elkezdtem hergelni magamat, hogy nem igaz, hogy én még mindig itt vagyok, és hogy Isten soha nem hallgat meg, és mikor lesz már vége, és egyáltalán miért is kell ezért imádkozni, amikor egyszer csak belém nyilat, hogy ahelyett, hogy ezen elkezdenék gondolkozni, mi lenne, ha elkezdenék ezért az ismeretlen párért imádkozni. Nem ismertem őket. 2-3 megállót utaztunk együtt. De arra emlékszem, hogy elkezdtem imádkozni, hogy Istenem, nem tudom kik ők, és ha még nem ismernek téged, ismerjenek meg. És Uram, áld meg a kapcsolatukat, add, hogy tiszta legyen, és add, hogy házasság legyen, ha az a te akaratod, legyenek egészséges gyermekek, és így elkezdtem áldásokat mondani folyamatosan rájuk. És már sehol nem volt az én keserűségem. Leszálltak, az iva is véget ért, és úgy éreztem, hogy most totális győzelmet alattam a sátán felett. Pontosan ellenkezőjére fordítottam azt, amit akart. Meglátok egy párt, azt akarja, hogy húzzam le magam, legyek tele keserűséggel, kérdőjelezzem meg Isten, az Istenbe vetett bizalmamat, nem foglalkozik velem, nem lát engem, mindig csak beszélek hozzá, kérek, de nem hallgat meg, bezzeg a másik. A lényeg az, hogy Istenbe a bizalmam rendüljön meg. Ehelyett elkezdtem áldást mondani, pedig nem úgy éreztem, hogy azt akarnám. És úgy éreztem akkor, hogy abba a győzelembe, amit Krisztus elvégzett a kereszten, egyszerűen csak beleléptem. Amit ő már ott elvégzett. És az volt az első gondolatom, hogy nem hiába ma halt meg Krisztus a kereszten. Mert az a győzelem, amit elvégzett, abba ez a pici győzelem itt belesimult. Hogy annak én is a részese lettem. És a sátán szó szerint éreztem, hogy kudarcot vallva elkullog, mert nem tud velem mit kezdeni. Az imával kapcsolatban az egyik legnagyobb kérdőjel, hogy imádkozunk, és nincs válasz. Várunk, és úgy tűnik, hogy nem jön semmi. Hallgattam egy tanítást Jim Cimbalától, aki a Brooklyn Tabernacle-nek az alapítója, és ő az imádságra építette föl a gyülekezetét. És ő mesélte, hogy egyszer bejött hozzá egy középkorú férfi, nagyon jól öltözött volt, Angliából volt ott, éppen csak az egyik alkalomra ment be, és azt elkezdte neki mondani, hogy én nem tudom, mi van velem, nem igazán találom a helyemet, hát tudnod kell, hogy nekem az anyukám, az hívő volt, de már meghalt, és hát hallottam az üzenetedet, de hát nem tudok magammal mit kezdeni, segítsen nekem. És miközben hallgatta a pásztor ezt a férfit, a lélek megszólalt, és azt mondta neki, ő most azért van itt, mert az anyukája imádkozott érte. Pedig az anyuka már nem élt. Soha nem tudhatjuk, hogy mikor jön válasz az imánkra. De mindig csak imádkoznunk kell, és kitartani. Én úgy hiszem, hogy mi nők egy hihetetlen, erős fegyvert kaptunk azzal, hogy imádkozhatunk. Mi vagyunk azok, mivel nők vagyunk, akik sokkal hamarabb együtt tudunk érezni a másikkal, fel tudjuk fogni a fájdalmát, hogy mind megy keresztül. Sokkal inkább oda tudjuk vinni a másikat Isten elé. Ahogy már említettem, én a belső változásokat vettem észre először magamon. És nagyon érdekes, hogy amikor néztem itt az 1 Péter 3-at, akkor pontosan azokat sorolja fel Péter, itt tovább ment be a 6. verstől, amit én is az ima hatására észrevettem magamon. Azt mondja, hogy végezetül mindnyájan legyetek egyetértők, együttérzők, testvérszeretők, irgalmasok, alázatos szívűek. Ne fizessetek gonosszal a gonoszért, vagy szidalommal a szidalomért, hanem ellenkezőleg mondjatok áldást, hiszen arra hivattatok el, hogy áldást örököljetek. Ha mi elkezdünk imádkozni, akkor először belül változunk meg, belül éljük át a csodákat, és utána kívül meglátszik az. Ez olyan, mint amikor valaki állapotos lesz, és először nem látszik semmi. Csak ő tudja, hogy belül valami növekszik. A belső embere, ahogy Pál is mondja, erősödjetek meg a belső emberben, egyre csak növekszik. És egy idő múlva meglátszik kívülről, és aztán pedig megjelenik a csoda, megjelenik az új élet. Ehhez tudnám hasonlítani, hogy milyen az, amikor mi, nők, imádkozunk. Elindul a pici élet, és először nem látszik semmi. Csak te, meg Isten, a kis belső kamrádban imádkoztok. És viszed Isten elé mindent, aki és ami eszedbe jut. És egy idő múlva megszületik az új élet. Először benned, először te érzed, hogy ott van, és rugdalózik, és már megvan. És utána, amikor megszületik, mindenki más is látja, és mindenki más is örökli azt az áldást, és élvezheti, ami ebből az életből fakad. Te fogod végig csinálni a 9 hónapot, te fogod azt végig szenvedni, hogyha fizikailag ez van, akinek ugye szenvedés, te fogod táplálni, és te fogsz életet adni. Nagyon sok életet hívhatunk így életre, és lehetünk szülők, hogyha mi imádkozunk. Ha oda viszed a férjedet Isten elé, nap mint nap, a testvéredet, a szüleidet, az abszolút reménytelen eseteket, a családodat, bármilyen helyzetedet, amibe vagy, ha folyamatosan csak mész Isten elé, és mondod, és kéred, és újra neki adsz hálát azért, ami már van, és újra elmondod neki, hogy én benned bízok. Az ima maga az azt jelenti, hogy kifejezzük, hogy erőtlenek vagyunk. De ha te mindig mész Isten elé, és én hiszem, hogy a nőkben ez a szívóság, ez ott van, ez a csendes erő mindenkiben ott van. Megyünk, és visszük Isten elé a házastársunkat, a gyermekünket, aki nem jár az Úrral, a betegségünket, a szomszédunkat, a főnökünket, mindegy, hogy érzünk iránta, mindegy, mit érzünk iránta, mi csak mondjuk és visszük Isten elé. És mi belül elkezdünk változni, máshogy nézünk a másikra, együttérzőek vagyunk, megindulunk az ő szenvedésén, és már nem fogjuk kritizálni, már nem leszünk márták, már nem fogunk manipulálni, már nem akarjuk a szavakkal elérni azt, amit akarunk, nem, már azt akarjuk, amit Isten akar, és ő folyamatosan közvetíti nekünk az imán keresztül, amikor közösségben vagyunk vele, hogy mi van az ő szívén. Ez a barátnőm, ez sokszor mondja nekem, hogy az egyetlen fegyverünk az ima. Akármi történik az életünkben, akármi megyünk keresztül, akármilyen kérdőjeleink vannak, csak az ima van nekünk. Mi lenne, ha nem imádkoznánk? Egyszer, amikor egy nehéz időszakom volt, és most nem erről a megtöretés évéről beszélek, az egyik barátnőmnek panaszkodtam, hogy fú, ez egy nagyon nehéz időszak volt. És mondta, hogy imádkoztam is érted sokat. És akkor úgy bennem volt, hogy hát, Sokat nem tapasztaltam belőle, azt meg kell, hogy mondjak, mert ez nehéz volt. Tehát akárhogy nézem, nekem ez nehéz volt, nem volt könnyebb. Valahogy úgy gondoltam, hogy ha imádkozik, akkor majd az egyértelmű, hogy akkor könnyebb lesz. És ha nehéz volt, hát akkor most ez az ima úgy nem nagyon talált meg hallgatásra. És ő mondta azt nekem, hogy de képzeld, mi lett volna, ha nem imádkozok. Akkor milyen nehézség lett volna, ha te ezt így élted meg, és ha nincs ima, akkor mi lett volna? És akkor úgy megálltam, és arra gondoltam, ó, erre valahogy nem gondoltam. Mert az imát mindig úgy mérem le, hogy mi, hol a válasz? Megjött már, kipipálhatom a listámon, megyek tovább, most ezt kérem, most azt kérem. Holott Isten soha nem a instant dolgok Istene. Ő mindig, mindig van ideje mindenre. És legfőképpen arra, hogy bennünk munkálkodjon. Ugye ismerjük azt a történetet, hogy Jézus ott van a Getsemáni kertjében, és kéri a tanítványokat, hogy imádkozzanak érte. És ezt a történetet mindig úgy olvastam, hogy hát ezek a tanítványok nem igazán jött össze nekik, ugye, mert hát háromszor is bealudtak, és hát ezt úgy elszúrták, ha én ott vagyok bezzeg, ugye, de hát ez nem annyira róluk szól ez a történet. És nemrég volt az, amikor egész más szemszögből kezdtem látni ezt a történetet, és azt láttam, hogy még Jézusnak is szüksége volt az ima háttérre. Ő tudta, hogy mi vár rá, és kérte, hogy imádkozzanak. Még neki is szüksége volt arra, hogy valaki imádkozzon érte. Mennyivel inkább nekünk van szükségünk arra, hogy valaki értünk imádkozzon, és mennyivel inkább szüksége van a körülöttünk levőknek, a férjünknek, meg a gyermekeinknek, meg a családunknak, hogy mindig Isten elé vigyük, és imádkozzunk érte. Én hiszem, hogy mi nők ezt megalkuvás nélkül meg tudjuk tenni. Nekünk nem mondja azt az ige, hogy tiszta kezeket emeljünk fel, mint a férfiaknak. Nekik más dolog miatt kell, más dolgokra kell figyelnünk ahhoz, hogy az imáik meghallgatásra találjanak. De mi ezt a csendes erőt, ezt magunkban hordozzuk. Mi ezt az új életet, arra vagyunk teremtve, hogy életet adjunk. Fizikailag és lelkileg is. Amikor én, ahogy mondtam, ott a megtöretésem vége felé egy darab imát tudtam elmondani, hogy Jézus segíts, akkor ott volt körülöttem három barátnőm, és ők csak annyit láttak, hogy én sírok, és ennyi jön ki a számon. És a három barátnőm imádkozott értem. Ők kimondták azt, amit én már nem tudtam. Én már semmit nem tudtam mondani Istennek. És nemrég jutott eszembe, hogy valójában ők azt tették, mint ez a négy férfi, aki a barátjukat leengedte Jézushoz. Hogy oda vitték Jézushoz, ő maga már nem tudott menni, én már nem tudtam oda menni. És nekem ott volt a három barátnő, és oda vittek Jézushoz. Elmondták azt, amit én már nem tudtam. Talán már gondolni se tudtam, mert abszolút az erőm végére értem. Lehetsz te ilyen valaki a családod felé, aki oda viszi a másikat, aki már nem tud menni, vagy aki nem is akar hallani Istenről, de neked is kell, hogy legyenek olyanok, akikre így számíthatsz, hogy oda visznek Isten elé. Hiszem, hogy Isten mindannyiunknak adott olyan embereket, akikkel mi így össze tudunk állni, és egymást tudjuk Isten elé vinni. És egymásért tudunk mindig odaállni a résre, és imádkozni érte. Isten, hiszem, hogy a női barátságokat erre tudja felhasználni. Nem véletlenül egészen más a női barátság, meg a férfiak közti barátság. Mi egészen mélyen tudunk kapcsolódni a másikhoz. És ez még jobban ki tud teljesedni abban, hogyha együtt imádkozunk. Ettől vagyunk mi más, mint a világ. Ettől van nekünk plusz. Ezért nincs is értelme összehasonlítani magunkat a világban levőkkel. Mi mások vagyunk, nekünk másodadott, ők ezt nem ismerik. Ők nem tudják, hogy mit jelent az ima, és hogy mi minden történik, miközben mi imádkozunk. Ha imádkozunk, akkor belül elkezdünk növekedni, akkor megtapasztaljuk a szabadságot, mert akkor, ha imádkozunk, másokat viszünk mindig Isten elé, és mi valahogy eltűnünk. De közben mi nyerjük a legtöbbet, mert mi változunk a legtöbbet. És egyre szabadabbak leszünk, és egyre inkább telve leszünk szeretettel. Én alapvetően egy kritikus alkat vagyok, tehát hogy hamar észreveszem, ha valami nincs úgy a helyén, valakiben, nem csak az, hogy egy tárgy, hanem úgy, mind kéne változtatni. Valahogy így erre szemem van, és hát ez nem tudom, hogy áldás vagy átok. Aki hallgatja tőlem a kritikát, annak gondolom átok. Én meg úgy gondolom, hogy segítőkészen mondom, és csak segítő szándék van bennem. De azt vettem észre, hogy a belső változás nálam azt jelentette, hogy ez a Márta egyre inkább a háttérbe szorult, és maradt a Mária, aki már csak úgy oda tud borulni Jézus lába elé. És tényleg őszintén el tudom mondani, hogy mi van a szívemben. És már nem manipulálok, már nem adom elő a teológiát, már nem csinálok nagy köröket, hanem csak oda megyek elé. És azt vettem észre magamon, hogy amikor valakiről most már rossz hírt hallok, vagy valakinek nem éppen az erősségét emlegetik előttem, hanem mondjuk a gyengeségét, vagy hogy hol hibázott, vagy hol vallott kudarcot. Ugye ez nők között megesik, hogy beszélgetünk valaki másról. Tehát amikor valami ilyen rossz hírt hallok, akkor nem az van bennem, hogy hú, tényleg elszúrtam meg, hát láttam én már előjeleket meg, ez az, hanem az az első, hogy arra gondolok, hogy milyen rossz lehet neki. Hogy neki most milyen rossz lehet, hogy ő ebbe van benne, hogy ebbe a helyzetbe jutott, hogy valami erre kényszerítette, és most ő mennyire szenved. És az az első, hogy arra gondolok, hogy gyorsan elmondok egy imát érte. Ha ismerem, ha nem. Amikor először történt ez velem, én úgy meglepődtem magamon, hogy mint egy másik ember lennék. És rájöttem, hogy Isten ezt munkálta ki bennem, az ima által. De az egésznek az alapja az volt, hogy mindent letarolt az életembe. Az összes büszkeségemet kivetette az ablakon, mert azon nem tudott mit kezdeni. Mert ő ugye a büszkéknek ellenáll, és az alázatos szívőket meglátja. És ezt mindennél jobban tapasztalom, és élem át azzal, amikor Isten elé megyek imában. Amikor ott vagyok előtte, akkor csak azt fejezem ki neki, hogy én magamtól semmit sem tehetek, és csak rá van szükségem. És hogyha én folyamatosan így megyek Isten elé, akkor az, hogy engedelmeskedni neki, engedelmeskedni a férjemnek, és nem félni a fenyegetéstől, az már úgy nem kérdés. Akkor már nincs az, hogy magamért ki kell állnom, és ha én nem képviselem az érdekemet, akkor senki nem fogja. Ezek már mind érvényüket vesztették. Ezek már nem kérdések, ezek már nem fontosak. Mert tudom, hogy kihez tartozok, és tudom, hogy Jézus szerette Mártát. Ez az alap. Ő szerette Mártát. És még rajtam is elkezdett dolgozni, úgyhogy nincs reménytelen eset. Egy történettel szeretném bezárni ezt a ma estét, vagy legalábbis az én mondani valómat, hogyha semmi más nem marad meg, akkor hát ha ez a történet a ma estéből. Egy imáról szóló könyvben olvastam egy történetet, ami nem tudom, hogy igaz-e vagy sem, de példázatnak, illusztrációnak kiváló. Arról szólt, hogy volt egyszer egy gazda, akinek a szamara beleesett a kútba. Ott a kútba, a tanyán. És próbálta volna mindenféleképpen kihúzni azt a szamarat a kútból. Kötelet vetett le neki, megpróbálta rátekerni az állatot, de az állat mindig ellenállt, egyszerűen nem tudta kiszedni. És egy idő múlva rá kellett jönni, hogy ez az állat élve ott el fog pusztulni, ő élve nem tudja kihozni. Úgyhogy úgy döntött, hogy inkább hamar véget vet a szenvedésének, és élve eltemeti. Hívott néhány embert, és elkezdtek földet lapátolni rá az állatra, hogy hát szerencsétlen fulladjon meg, és ne kelljen ott sokáig szenvednie. De az volt az érdekes, hogy az állat önkéntelenül lerázta magáról a földet. Bármi, ami a hátára esett, lerázta magáról. És amit lerázott, az a lába alá került, és arra ráállt. És ahogy lapátolták a földet, egyre többet lázott a magáról, egyre magasodott a kútnak az alja, és egyszer csak kijött belőle. Egyszer csak megjelent. És ezt a történetet használta föl az író, azt mondta, ha imádkozol, pontosan ezt teszed. A sátán mindenfélét rádobál. Azt akarja, hogy hajj meg, hogy élve el akar tevetni. Mindenfélével bombáz téged. És azt hiszem, hogy a lista mindannyiunk életében ott van, hogy mi mindent kapunk. Mert ő azt akarja, hogy halljunk meg. De mi, ha imádkozunk, úgy csinálunk, mint ez a szamár. Lerázzuk magunkról. Következő jön, azt is lerázzuk. És ami veszteségünkre van, az lesz a győzelmünk. Azt tapodjuk meg, amivel ő el akar temetni, és az fog kihozni minket a kútból. Úgyhogy arra szeretnélek bátorítani titeket, nem tudom, mennyire sikerült átadnom, hogy imádkozzatok, és soha ne hagyjátok abba. Hagy olvassam fel még egyszer ezt az igeverset az Efézus 6-ból. Minden alkalommal, minden imádsággal és könyörgéssel imádkozzatok a lélek által. Ebben legyetek éberek minden álhatatossággal és könyörgéssel az összes szentekért. És hogyha ezt teszitek, akkor Isten a kéréseink és a gondolataink mértékén felül képes bőségesen mindent megtenni, ahogy az Efézus 3.21 mondja, az ő bennünk munkálkodó erej által. Ez az igevers is azt mondja, hogy Isten bennünk munkálkodik, és így fog rajtunk keresztül munkálkodni a körülöttünk levőkbe. Így leszünk áldás, és így fogunk életet adni. Imádkozzunk. Uram, köszönöm, hogy eléd jöhetünk. Köszönöm, hogy megadtad azt nekünk, hogy eléd állhatunk, és bármikor megszólíthatunk. Bármikor oda mehetünk a kegyelem trónjához. Te meghallgatsz minket, és Uram, egyik imánk sem üresen tér vissza hozzánk, hanem halló fülekre találsz. Uram, köszönöm, hogy felhívtad a figyelmünket arra, hogy mennyire fontos, hogy veled beszélgessünk, hogy veled kapcsolatban legyünk, hogy mindig csak menjünk eléd, akármi is van az életünkbe. Köszönöm, hogy minket arra hívtál el, hogy odaálljunk a résre, és imádkozzunk azokért, akiket az életünkbe adtál. Köszönöm, hogy így vonz be minket abba a munkába, amit te végzel. Köszönöm, hogy neked fontosak a mi imáink. Te azokon keresztül munkálkodsz. És Uram, tied minden dicsőség, és köszönjük mindazt a csodaszép dolgot, amit már bennünk elvégeztél, és amit ezután fogsz elvégezni. Köszönjük, hogy te hűséges vagy, és nem fogod a munkát félbehagyni. Köszönjük, hogy mindannyiunkból csodálatos Krisztus képmást formálsz. Legyen, Uram, tiéd a dicsőség, és csak köszönjük, hogy hozzátartozunk, és a lányaid vagyunk. Jézus nevében. Amen.